Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, örömmel és szeretettel köszöntünk benneteket. Jöttek, dicsérjük együtt Istenünket a 135. Zsoltárunk első versének éneklésével. A 135. Zsoltárunk első verse így kezdődik: áldjátok az Úr nevét. Elfoglalva a 165. dicséretünket keressük ki, és a dicséretnek, a 165. dicséretnek az első három versét énekeljük: itt van Isten köztünk. Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk, életünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 6. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Fischer Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések az ember megváltásáról szóló témakörhöz tartoznak, és azon belül is Isten által elküldött szabadítóval, a Messiással, Jézus Krisztussal foglalkozunk.
Miért kell valóságos és igaz embernek lennie? Azért, mert Isten igazsága azt kívánja, hogy ugyanaz az emberi természet tegyen eleget a bűnért, mely a bűnt elkövette, márpedig aki maga bűnös, másokért eleget nem tehet. Miért kell egyszer, mint valóságos Istennek is lennie? Azért, hogy Isten voltának hatalmával Isten haragjának súlyát az ő ember voltában elhordozhassa, és számunkra az igazságot, megigazulást, és az életet megszerezhesse és visszaadhassa. Kicsoda az a közben járó, aki valóságos Isten, és egyszer, mint valóságos igaz ember is. A mi Urunk Jézus Krisztus, aki a mi tökéletes válságunkra és igazságunkra, megigazulásunkra adatott nekünk. Honnan tudod ezt? A Szent Evangéliumból, melyet először Isten a paradicsomban jelentett ki, majd a patriárkák és a prófék által hirdetetett, és az áldozatok és a törvény más szertartásai által kiábrázolt. Végre pedig az ő egyetlen egy szerelmes fia által beteljesített.
Kedves testvéreim, hó második vasárnapján, ez esztendőben Isten törvényével, a 10 parancsolattal foglalkozunk, és ezért most hallgassuk meg a 10 parancsolatot úgy, ahogy az Mózes második könyvének 20. fejezetében van megírva. Aki szeretné szemmel követni mindazt, amit hallani is fogunk, az előttünk lévő énekeskönyv 589. oldalára lapozva megtalálja ezt a bibliai idézetet és bibliai helyet. Tehát az énekeskönyv 589. oldalán olvashatjuk is, amit hallunk. A felolvasást Ábrám Dániel presbiter testvérünk teszi meg közöttünk.
Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kiosztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyát vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszenteli azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áttenéked. Ne ölj! Ne paráználkodjál! Ne lopj! Ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot! Ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé.
Gyertek testvérek, minnyájan, akik meghallottuk Isten törvényét, és ezt hisszük, komolyan vesszük, tegyünk most vallást közösen, fennhangon a mi hitünkről, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket, elcsendesedjünk, imádkozzunk. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre. Hajkan fölsorolja szád minden döntését, minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben. Ígédről nem feledkezem meg. Amen. Kedves testvéreim, emlékeztetlek benneteket a mi Urunk Jézus Krisztus tanítására és ígéretére. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt. Amen. Helyünket elfoglalva, a 119. Zsoltárunk első versét énekelve készüljünk az ige hirdetés hallgatására. A 119. Zsoltárunk első versét énekeljük, az oly emberek nyilván boldogok. Kedves testvéreim, hallgassátok Isten igéjét Mózes második könyvének 20. fejezetéből, a 4. verstől a 6. versig terjedő szakaszból, ahol a már olvasott parancsolatok közül a 2. parancsolatot találjuk megírva. Mózes második könyvének 20. fejezetében a 4. verstől kezdődően tehát ezeket találjuk megírva. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmadés negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Kedves testvéreim, egy hónappal ezelőtt elmondtuk azt, hogy Isten törvénye, amely sűrítve a 10 parancsolatban áll előttünk, Istentől jövő, az örök Istentől jövő, ezért nem évül el soha. Elmondtuk azt is, és emlékeztetlek benneteket arra, hogy az Ószövetség idején, amikor Isten a törvényt adta az ő népének, a zsidó népnek, Ábrahám leszármazottainak, akkor úgy kell rájuk tekintenünk, mint akik ebben a világban arra választottak el, és arra hívattak el, hogy bizonyságot tegyenek Istenről. Ez a világ nem ismerte, és nem ismeri Istent, az ő népe az, amely Istenről bizonyságot tesz, és így volt, és így lesz ez mindvégig. A törvényben, amelyet Isten tehát az ő népének adott, az egyháznak adott, Isten eligazítja az ő népét afelől, hogy hogyan kell élniük. A világ sem az Ószövetségben, sem most az Új Szövetség idején nem így élt, és nem így él. De Isten azt mondja az ő népének, a ti életeteknek ezek a szabályai, ezek a határok, amelyeket számotokra megszabok. Ezen belül éljétek meg az életeteket. A törvény azonban nem csak az életet, az életvitelt, se a gondolkozást szabályozta, hanem egyúttal már az Ószövetség idején is egy tükör volt Isten népe az egyház előtt, és ez mindmáig az is maradt. Mert miközben a törvényben szemléljük és látjuk, hogy Isten mit szeretne, hogy akarja, hogy éljünk, azzal is szembesülünk, hogy nem tudunk így élni. Vagy nem tudunk mindig így élni. Azzal szembesülünk, hogy mi bűnös emberek vagyunk. És mivel bűnös emberek vagyunk, megváltásra és kegyelemre szorulunk. Amikor az Ószövetségben Isten a törvényt adta, akkor rögtön elrendelte mellette az áldozatokat is. Mert Isten tudta, hogy ez a tükör, a törvény tükre mindenkit le fog leplezni, aki beletekint. És akit leleplez Isten, annak segítségre van szüksége. És Isten elrendelte az áldozatokat, amelyeket be kellett mutatni a bűnért, a megtisztulásért, és amely áldozatok előképei voltak Isten megígért, majdan eljövő áldozatának, a megváltásnak, Jézus Krisztusnak. A törvény nem évült el, ma is megszabja a keresztjén egyház, a keresztjén ember élet területeit, hogyan kell élnünk, és ezáltal hogyan válunk Isten bizonyságaivá egy istentelen világban, és a törvény abban az értelemben sem évült el, hogy emlékeztet bennünket, mai embereket is arra, hogy bűnösök vagyunk, és nekünk kegyelemre van szükségünk, amely Jézus Krisztusban készítetett el számunkra. Nem teszünk tehát ilyen értelemben különbséget az Ószövetség egyházának és az Új Szövetség egyházának a szabályai között. Ugyanakkor az Új Szövetség attól új, hogy az ót, a régit Isten kiterjesztette. míg az Ószövetség idején Ábrahám leszármazottaival, a zsidókkal közölte önmagát Isten, addig az Új Szövetségben Istennek ez a kegyelme, szeretete elér minden néphez. Ennyivel vagyunk mi többek, de nem mások. És ezt a különbségtételt fontos, hogy mindannyian jól lássuk és értsük. A hívők életében ugyanis a 10 parancsolat, az Isten felé való hála, útja és módja, amelyel hálásak vagyunk Istennek Jézus Krisztusért. Ahogyan mondtam, a világ nem így él, de mi így kell, hogy éljünk. Mert ez kedves Istennek, mert ilyen ő. És mivel ez kedves Istennek, ezért ez jó nekünk. Hiszen ha Isten kedvében járunk, akkor vele áldó közösségben vagyunk. És akkor megéljük, átéljük az ő áldását. Másként nem tudjuk Isten áldását megélni. Nincs a kezeimben varázserő, hogy ezt nektek adjam, hogy rátok sugározzam. Nem tudjuk közvetíteni Isten áldását. Isten áldása akkora miénk, ha Istennel harmóniában és békében élünk. És ennek az útja az, amit Isten a törvényben meghatározott, elénk tárt, és lássátok, milyen kegyelmes az Isten, hogyha még ezen a téren nem is tudunk megmaradni, elkészítette nekünk a bűnbocsánatot, hogy visszavezessen bennünket a magával való áldó közösségbe. Így beszélünk tehát a parancsolatokról, és azok közül is ma a második parancsolatról. Miért fontos jól és helyesen megérteni ezt a parancsolatot? Azt gondolom, mi református emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy azt gondoljuk, hogy hát ettől a parancsolattól mi mentek vagyunk. A mi közösségi életünk tere, a templom nem hordoz semmiféle faragot vagy festett képeket, nem azokat imádjuk, nem azokat tiszteljük. Na, az ember föllélegez, hogy legalább van valami, ahol Isten parancsának meg tudok felelni. De valójában így van ez? Fontos, hogy megértsük ezt a parancsolatot, és majd utána tegyük föl újra magunknak azt a kérdést, hogy igazán ennek a parancsolatnak nem vagyunk-e a megszegői. Azért is fontos érteni ezt a parancsolatot, mert a 10 parancsolat közül 2-ben beszél Isten arról, hogy szankcionál. A másodikban meg a harmadikban. Itt a másodikban nagyon konkrétan beszél Isten az ő szankciójáról. Ezt olvastuk, ugye? Itt van a fejetekben, vagy ott van előttetek az énekeskönyv kinyitva, és olvashatjátok is, hogy azt mondja Isten, hogy megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad és negyed íziglen, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Itt van szankció ezzel a parancsolattal kapcsolatban, míg a többi elhangzik. Majd fogjuk látni. Ne őj, ne lop, ne paráználkodj, nincs hozzá fűzve semmi. De itt igen. És ezért talán különösen is fontos, hogy értsük ezt a parancsolatot. Fontos azonban, hogy megértsük, hogy milyennek az isteni szankciónak, amely egyfelől negatív, másfelől pozitív módon érintheti a hívő embert, milyennek az alapja. A második parancsolat ezt is elárulja nekünk, mert Isten azt mondja, hogy az az alapja annak, hogy szankcionál, hogy ő féltőn szerető Isten. Amikor ezt a szót halljuk, hogy féltőn szerető Isten, akkor nyilván a féltékenység az, ami beugrik nekünk, és mivel ez ugrik be talán, vagy ezzel kapcsoljuk ezt össze, ezért nagyon sokunkban egy ilyen negatív kép dereng föl. Hiszen ma, amikor azt mondjuk valakire, hogy féltékeny, akkor azt hajlamosak vagyunk úgy értelmezni, hogy a másikat korlátozó, a másikat uraló. Ugye a féltékeny feleségek, vagy féltékeny férjek. akik nem engedik, hogy a másik fölvegye a telefont, mindent tudni akarnak a másikról, féltékenység. Ez egy idő után rendkívül megterhelő tud lenni. És ezért nincs jó íze a mi gondolkozásunkban a féltékenységnek. Azonban fontos lenne megértenünk, hogy Isten esetében ez mit jelent. Mert az Isten esetében ez nem ezt jelenti. A mi világunkban a féltékenység, a féltőn szeretés ugyan kapott egy ilyen negatív értelmet, de Isten világában ez mást jelent. Isten világában ő és a szövetségesei, ő és a benne hívők között áll egy különös kapcsolat, ami azon nyugszik, hogy Isten féltőn szerető Isten. Amit így tudnék nektek továbbadni és átadni, hogy Isten azt mondja magáról, hogy én odafigyelő Isten vagyok. Én ráfigyelő Isten vagyok. Ez Isten részéről nem egy terrort fejez ki. Nem egy uralmat fejez ki, hogy ő gúzsba köti az övéit, és így szereti őket. Hanem azt fejezi ki, hogy Isten vigyáz azokra, akikkel ő szövetségre lépett. Isten felügyeli ezt a szövetséget. Kedves testvérek, akik házasságban éltek, és akik talán túl is vagytok már egy házasságon. Ha visszagondoltok az életetekre, akkor talán el tudjátok mondani, hogy az ember sok mindent ott ront el, hogy elkezd nem odafigyelni és nem ráfigyelni a másikra. Azt ígérjük egymásnak, amikor házasságot kötünk, hogy szövetségesek leszünk. Egyek leszünk, jóban meg rosszban, bajban és nehézségben. És akiknek a kapcsolatai kudarcba fulladtak, talán el tudják mondani, mert nekem elmondták már néhányan, hogy a dolgok ott romlottak el, hogy én elkezdtem nem figyelni a másikra. Nem figyeltem a kapcsolatunkra. Nem vettem észre azt, hogy a másik mit csinál, hogy mire vágyik. Isten, amikor szövetséget köt velünk emberekkel, akkor azt mondja magáról, hogy ő odafigyelő Isten. Nem csak arról van szó, hogy Isten azt mondja, hogy begyűjtök egy csomó embert magamnak, higgyenek bennem minél többen, aztán majd lesz velük valami. Hanem Isten azt mondja, és azt ígéri az ő népének, hogy én számon tartalak benneteket. Én nem függetlenítem magamat tőletek. Nekem fontosak vagytok, én oda fogok rátok figyelni. Ez szépen fejezi ki az új szövetségben Isten egy más képpel, ahol azt mondja, hogy ő a fej, az ő népe meg a test. Hát azért a fejünk tudja, hogy mi van a lábunkkal. Azért érezzük, nem, hogy fázok, viszket. Az ember kapcsolatban van. A fej a testtel. Isten azt mondja, én odafigyelő, ráfigyelő Isten vagyok. Így felügyeli Isten a szövetséget az ő népével. Miért felügyeli? Azért felügyeli testvérek, mert nem akarja, hogy az övéi elpártoljanak tőle. De azt sem akarja Isten, hogy az övéi megsértsék őt. Mert Isten megsérthető. Isten azt akarja, hogy ebben a szövetségben, amit ő kötött velünk, helyesen éljünk, helyesen közeledjünk hozzá. Isten el akar kerülni azt, hogy az ember akarva vagy akaratlanul megsértse. Mert ha az ember megsérti Istent, akkor Istennek ezt szankcionálnia kell. Természetéből adódik ez. Isten igazságos, Isten következetes, Isten változhatatlan. Ha az ember ezt nem veszi komolyan, akkor Istennek lépnie kell. Isten megsérthető. Ne felejtsétek ezt el. De Isten nem akarja, hogy te meg én őt megsértsük. Isten azonban nem mimóza. Nem mimóza. És Isten nem túlzó, nem sértődékeny. Vannak határok, amiket nem enged átlépni. És ezekről a határokról Isten bizonyságot tesz, tanítja az övéit arra, mi az, amit utálok, ahova én nem megyek veletek, ahova nem akarom, hogy ti lépjetek, mi az, amit nem szeretek, amit nem tűrök, és ezért szankcionálom is. De Isten azt is elmondja, hogy mi az, amit szeretek. Mi az, amiben örömöm van, és ezért azt jutalmazom. Ezért az pozitív következmények követik. Mit mond Isten a második parancsolatban? Mi az a fontos dolog, ahol Isten hozzáteszi ezt a kitételt, hogy én féltőn szerető Isten vagyok, és szankcionálom, ha nem veszitek komolyan, amit mondok? Azt mondja Isten itt a második parancsolatban, ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak, ne imádd, és ne tiszteld azokat. Miről beszél ez a parancsolat? Arról beszél ez a parancsolat, hogy Isten, aki most beszél, aki kőtáblákon adja a törvényt Mózesnek, azt mondja el magáról, hogy én megfoghatatlan vagyok a ti számotokra. Elérhetetlen és megfoghatatlan vagyok a ti számotokra. Nagyon érdekes, hogy miközben Isten a 10 parancsolatot adja, ott a Sínai hegyen Mózesnek, ugye tudjátok, mi történik a hegy alatt? A nép odaáll Áronhoz, és azt mondja, hogy ábrázolt ki nekünk az Istent. Mózes elment a hegyre. Olyan régen ott van, azt se tudjuk, hogy éle még, vagy hal-e még. Eddig ő képviselte Istent közöttünk. Most csinálj nekünk szobrot. Öntsél nekünk szobrot. Úgy, ahogy ezt Egyiptomban láttuk, hogy abban ábrázolódjon ki előttünk Isten. Isten azt mondja közben fönn Mózesnek a hegyen, hogy megfoghatatlan vagyok. Az ember ősi természete ez, a bűneset óta, hogy a megfoghatatlan és elérhetetlen Istent alkotásaiban próbálja mégis megfoghatóvá tenni. És Isten azt mondja, hogy elejét vegye egy még nagyobb kísértésnek, hogy ne tedd. Mert az a nagy kísértés, hogy miután megpróbálja az ember Istent megfoghatóvá tenni valamiben, ami az Isten alkotása, azután Istent egyé teszi azzal. De mit olvasunk ott a Sínai hegy alatt? Mi történt? Az történt, hogy Áron csinált egy szobrot, a nép föltekintett rá, és elkezdett körülötte táncolni. Azaz a megfoghatatlan és láthatatlan Istent először kiábrázolták, azután pedig úgy kezdtek viselkedni ezzel a kiábrázolt szoborral, mintha az lenne Isten. Egyé tették Istent az ő kezük alkotásával. Isten mit mond Mózesnek? Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Testvérek, az ember mindig is meg akarja valamilyen módon fogni Istent. Mondok példákat nektek, amik jelen vannak ma ebben a világban. Például semmi nem új keletű, mind régről jön. Azt gondolja az ember, hogy én az Isten alkotása vagyok. Isten bennem fejezi ki önmagát, az emberben. És mi következik ebből? Az Istent egyenlővé tesszük az emberrel, és az embert egyenlővé tesszük Istennel. Azt mondjuk, hogy aki nem tiszteli az embert, az nem tiszteli Istent. Ha te nem tiszteled az embert, akkor Istennel vagy haragban. Az Isten tiszteletet meg mivé tesszük? Embertiszteletté. Isten egyházában is ez van. Embertiszteletté tesszük. Tisztelni akarják a mai keresztény egyházakban az embereket azzal, hogy kikérik az emberek véleményét arról, hogy mit szeretnétek az Isten tiszteleten. Nyugat-Európában, Amerikában az Isten tiszteletek így néznek ki döntő többségükben. Mit szeretnétek? És a testvérek azt szeretnék, hogy a lelkész fejen állva ugorjon, vagy lépjen a pódiumra, akkor a lelkész megteszi, mert az Isten tisztelet egyenlővé lett az ember tisztelettel. Aki pedig nem tiszteli az embert, nem tiszteli Istent. De mondok másik példát is. Az ember hajlik arra, hogy azt gondolja, a természet Isten alkotása. És ezért a természetben nagyon sokan Istent látják. Azt mondják, a természet Isten. Isten tisztelet egyenlő természet imádat. Vagy finomabb formájában természet védelem. Ami egyenlő az Isten tisztelettel. Ha te véded a természetet, akkor tulajdonképpen Isten tiszteled meg ezzel. Ha imádod a természetet, Istennek teszel jót ezzel. Az ilyen felfogás nagyon csavarintos, tetszetős is, egyre jobban népszerű, bár régi keletű. Úgy nevezték ezt régen, hogy panteizmus. Isten az alkotás maga Isten. Mindenben benne van Isten, benned is benne van, meg bennem is bennem van, ezért tiszteld a másikat, és ezzel tiszteled Istent. Azonban gondoljuk csak végig, testvérek, ti is dolgozó emberek vagytok, hogy az alkotás lehet-e egyenlő az alkotóval. Vajon jó dolog ez? Hogyha mi azt mondjuk a természetre és a természet védelemre, hogy ez egyenlő Isten tisztelettel. Ha azt mondjuk a humanizmusra, hogy ez is Isten tisztelete. Ez vajon azonos-e? Mert a természetet Isten alkotta, az embert Isten teremtette. Lehet-e azonosítani az alkotást az alkotóval? Hát testvérek, nagyon egyszerű képeket fogok elétek hozni. Kedves nagymamák, édesanyák, szoktatok talán beiglit sütni karácsonykor. Ugye azért nem örülünk, ha a nagymamát meg a beiglit összekeverjük egymással. A beiglinek semmi nem jelent, azt, ha megsimogatjuk, egy nagymamának igen. Lehet a beiglit is szeretni, de a nagymamának fontosabb ezt megmondani, hogy szeretünk, mert a beiglinek nincs füle. Pedig a nagymama alkotta, de nem tesszük egyenlővé az alkotást az alkotóval. Kedves férfi testvérek, ugye nem téveszti össze senki a pálinkát a főzőmesterrel. Összefüggenek ezek a dolgok, de nem azt szoktuk mondani, hogy hú, de jó főzőmester volt ott, ahol ezt a pálinkát megfőzték. Hát a pálinkát szoktuk dicsérni, bár összefügg a főzőmesterrel. Tegnap vidéken voltam szülőfalomban, ahol kimentem édesapám sírjához, és ott van egy sírkő. De én nekem nem a sírköves jutott az eszembe, emellett a sír mellett. Pedig azt a sírkövet nem édesapám faragta, hanem egy sírköves. De nem jut eszünkbe. Nem azonosítjuk a dolgokat, az alkotót és az alkotást. Nem lehet közé egyenlőséget tenni. Tehát Isten sem egyenlő az alkotásával. Azt olvasuk ugyan a Bibliában, és ez sokakat megtéveszt, hogy saját képére és hasonlatosságára teremtette Isten az embert eredetileg. És sokan azt gondolják, hogy akkor Isten egyenlő ember, ember egyenlő Isten. Saját képére és hasonlatosságára teremtette. De jegyezzük meg, hogy ez a teremtés eredetiségében sem jelentett azonosságot. és egyenlőséget. Aztán az alkotás szembefordult Istennel, és a bűneset óta az alkotás már nem teljesen az, aminek Isten megformálta. Bizonyos lelki értelemben elvesztette az ember az ő Isten képűségét. Maga Isten mondja később, hogy az ember szíve gonosszá lett. Más értelemben azonban, hogy tudnék, az ember test és lélek, hogy az ember uralkodik a földön, hogy az ember döntést hozhat, és hogy az ember számon kérhető lény, mégis megmaradt a mi Isten képűségünk. Kicsit úgy képzeljük el ezt, mint egy szép autót, aminek besült a motorja. Hát ha ránézünk kívülről, azt mondjuk, ez egy szép új autó. De amikor megpróbáljuk beindítani, mivel elment belőle az olaj, besült a motorja, már nem képes megmozdulni. Nem funkcionál többé. Valahogy így van ez az ember Isten képűségével is. És mivel az ember megromlott, a teremtő, a teremtmény kapcsolata megszakadt, mert a teremtmény lázadó lett, engedetlen lett, ezután a teremtménynek, az embernek egyetlen módja van az Istennel való kapcsolatra, ez pedig nem más, mint a hit. Mint a hit. A hívő lelket Istennel a hit köti össze. Azt mondja a Szentírás, hogy mi hitben járunk, hitből élünk, nem látásban. Nem látjuk az Isten, nem tudjuk megfoghatóvá tenni. Mégis kapcsolatunk van vele, de ez a kapcsolat egyedül hit által létező kapcsolat. És ha valaki kételkedne, annak azt mondjam, hogy ez így volt már az Ószövetség idején is. Egy zsidó fiatalember és a barátai elkerültek Babilonba, ahol számon kérték őket az Isten hitükért. Azért, mert nem imádták azokat a szobrokat és azokat az isteneket, amelyeket az őket fogva tartók imádtak, és amelyre kötelezték volna őket is. És amikor ezért tüzes kemencébe dobták őket, akkor Dániel barátai bizonyságot tettek arról, hogy az ő láthatatlan Istenük, akiben hisznek, megteheti, hogy megmentse őket. Még a tüzes kemencéből is. De ha nem tenné meg, az ő kapcsolatuk Istennel olyan erős a hit által, hogy ők akkor is hűségesek maradnak hozzá. Fontos dolog ez, testvérek, hogy Istennel a hit köt össze bennünket. Isten azt mondja, ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak képmására, amiket én teremtettem. Ne akarj engem kiábrázolni, mert a kiábrázolás azt jelenti, hogy meg akarsz engem személyesíteni, le akarsz képezni, láthatóvá akarsz tenni, és aztán majd, amikor ezt megteszed, azonosítani fogsz engem azzal, amiben láthatóvá tettél engem. És az Isten azt mondja, hogy ezt nem engedem meg. Hiszen azt, amit én alkotok, és amit végül azonosítok Istennel, én uralom. Az alkotás az az alkotóé. Isten azt mondja, hogy ember, te vagy az én alkotásom. Te vagy az én kezemben. Nem úgy van, hogy én vagyok a te kezedben. De ha kiábrázolsz engem, akkor ezt fogod gondolni, hogy ez az Isten. És úgy fogod gondolni, hogy az Isten az enyém, én csináltam. Ennyi az Isten. És az Isten azt mondja, nem engedem meg. Én a mindenható Isten vagyok, aki a kezemben tartom a teremtettséget, a világ mindenséget. Te vagy az én kezemben, és nem fordítva. Testvérek, azt gondolom, hogy ennek fényében, hogy Isten kifejezetten azt mondja, nem teheted meg, érdemes átgondolni újra életünket. Sokszor úgy van ez, hogy a protestáns emberek házában, háztartásában, lakásában is vannak azért képek, szent képek, ilyen-olyan képek, tárgyak. Sokaknak a nyakában látok keresztet. Ami egyfelől megmagyarázható, és azt mondjuk, hát csak azt mutatjuk vele, hogy keresztjének vagyunk. Mindig ott kezd gyanús lenni a dolog, testvérek, amikor ezek eltűnnek az életünkből. Vagy ha azt mondom valakinek, vedd le, és mutasd meg máshogyan azt, hogy keresztjén vagy. Nem, hát ezt nem lehet levenni. Akkor az már, mintha azt kezdené sugalni, testvérek, hogy az alkotást azonosítottuk Istennel. Jaj, ha ez nincs nálam, akkor elveszett ember vagyok. Ha nem lóg a nyakamba, ha nincs ott a táskámba, jaj, akkor baj fog érni, mert nincs velem az Isten. Tudjátok, mit csinálunk? Ezt csináljuk. Az alkotást, amit alkottunk, azt a képet, azt a keresztet, azt a szobrot, azt a tárgyat azonosítjuk Istennel. És mi következik ebből? Az ember uralni akarja Istent. Ne tedd, testvér. Festünk egy képet, s előbb-utóbb oda borulunk alá. Fölteszünk a falra egy feszületet, s előbb-utóbb rajta kapjuk magunkat, hogy a feszületre nézve imádkozunk, és úgy gondoljuk, valahol ott van az Isten. Gondold át! Isten ebben a törvényében nem azt akarja, hogy az ember ne fessen. Isten nem azt mondja, hogy a képzőművészetnek nincsen alapja, nincsen joga. Mit mond Isten? Azt mondja, hogy őt ne akarjuk fizikai anyagba foglalni. Ne azonosítsuk Istent semmivel, mert ez mind utálatos ő előtte. Szigorú és egyértelmű Isten parancsa azt mondja, ne tedd. És utána közli azt, hogy ő féltőn szerető Isten. Ő azt akarja, hogy amikor mi rágondolunk, akkor gondoljunk a Teremtőre, aki fönt van az égben, a világ mindenség fölött, aki uralja ezt a világot. Azt akarja, hogy úgy közeledjünk ő hozzá, ahogyan ez őt megilleti. Szereti az övéit, felügyeli az övéit, s mit mond? Azt mondja, hogy ha mi ezt nem vesszük komolyan, ha őt mégis megpróbáljuk besűríteni, kezünk munkájává tenni, akkor ő büntetni fog, megbünteti az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyed íziglen, ha gyűlölnek engem. Mivel az időnk futtában csak annyit hadd mondjak, hogy Isten nem vet el örökre. Nem azt mondja, hogyha egyszer valaki engem megsértett, abból nincs kilépés, és öröklődik apáról fiúra. Mit mond itt? Olvassátok figyelemmel. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad, negyed ízig, ha gyűlölnek engem. Azt mondja Isten, van kiút. Ezt a rossz helyzetet, hogy Isten büntet, azzal tartjuk fönn, hogy a permanens módon újra meg újra megsértjük az ő törvényét. Azaz, hogy gyűlöljük őt. De azt is elmondja, hogy irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják a parancsolataimat. Azt mondja Isten, hogy van visszaút. Az a visszaút, hogy szeretni kell őt. És hogyan tudjuk kifejezni a szeretetünket ő felé? Ha megtartjuk a parancsolatait. Ezért mondja el nekünk. Ha komolyan vesszük a vele való kapcsolat szabályait és kereteit, és míg a büntetés harmad negyedézig tart, az áldás, az irgalom ezer ízig. Isten azt mondja, hogy féltőn szerető Isten vagyok, és én azt a féltő figyelésemet, amely az engem szeretőket kísérem, örökre fenntartom. Az ezer ízig az azt jelenti, hogy örökre fenntartom. A harmad meg negyed ízig a büntetésre az egy rövid táv. Noha emberileg soknak tűnik. 3/4 generáció. Isten azt mondja, ez rövid idő. Ha valaki fordul, hozzám fordul, szeret engem, megtartja az én parancsolatomat, ha valaki elveti atyainak bűnét, akkor én afelé örök szeretettel fordulok. Súlyos kérdés az, amit a második parancsolat fölvet. Nagyon súlyos kérdés, testvérek. Nincs pardon. Itt nincs apróbetű, nincs ha, meg esetleg, meg kivétel. Isten azt mondja, ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem, de irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Hívlak benneteket arra, minnyájatokat, akik hisztek, hogy tegyünk bizonyságot a mi Istenbe vetett hitünkről, ezelőtt a világ előtt azzal, hogy Istent szeretjük, és Istent úgy tiszteljük, ahogyan ezt ő megköveteli magának. És ő lesz nekünk bizonyságunká azáltal, hogy szeret bennünket, megtart bennünket, és ez a hitetlen világ azt fogja látni, hogy Isten gyermekei minden körülmények között az ő szeretetében megmaradó és megtartott nép. Csatlakozzunk ehhez a néphez, legyünk Isten szeretett családjának tagjai mindnyájan, tisztítsuk meg életünket mindattól, amit Isten utál, hogy az ő áldó kegyelme és irgalma lehessen rajtunk. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 236. dicséretünk 3 versét énekeljük, mielőtt elcsendesednénk imádságra. A 236. dicséretünk 3 versét mindenek meghallják és jól megtanulják.
Mindenek meghallják, és jól megtanulják, kik segedel őket, nem Istentől várják. Nincsen Isten nélkül. Hogyha a város, nem az Isten őrzi, hidd el annak veszti. Nincsen Isten nélkül segítség és édvesség. Csak hiába lészen, reggel felkelésnek, még tették erősen, Istenben nem hisztek. Nincsen Isten nélkül segítség és hídvesség.
Elfoglalva helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Magasztalunk téged, hatalmas, dicsőséges, szent Isten, mennyei édesatyánk, mert valóban láttatod velünk azt, hogy te féltőn szerető Isten vagy, aki szereted a tieidet, aki utána mész a tieidnek, aki tanítod a tieidet, Így köszönjük meg, hogy most is utánunk jössz, és emlékeztetsz bennünket mindarra, amit utálsz, és tanítasz bennünket arra, hogy helyes és igaz Isten tiszteletben éljük meg életünket e földön. Köszönjük neked kegyelmedet, irgalmadat, hogy ebben is láthatjuk azt a szeretetet, amelyről szólsz a te törvényedben. Arra kérünk téged, légy segítségül, hogy megnyíljon a szemünk mindarra, amivel megsértünk téged. Talán háztartásunkban, életünkben vannak olyan dolgok, amelyekben téged látunk, amelyekben téged vélünk, amelyeket imádattal veszünk körül, amelyeket féltenénk elveszteni, mert úgy gondolnánk, hogy téged veszítünk el azokkal. Tisztíts meg bennünket, Urunk, mindettől, és adjad, hogy egyedül hitáltal akarjunk veled kapcsolatban lenni és maradni, hiszen ez kedves te előtted. Ez az, amiben örömödet leled, ami megbízunk benned, a számunkra láthatatlan és megfoghatatlan Úrban és Istenben. Kérünk, segíts bennünket hozzád térni, hogy a te irgalmad és szereteted lehessen rajtunk, és emlékeztess bennünket, mint közösséget is arra, hogy újra és újra csak így és ezen a módon lehetünk bizonyságaid a világ előtt. Írd a mi szívünkbe a te parancsolataidat, és légy segítségül, hogy szeressük azokat, és ezáltal mutassuk meg azt, hogy szeretünk téged. Áldj meg bennünket életünkben, akkor is, ha bajba vagyunk, akkor is, hogyha gyászba, szomorúságba, kilátástalanságba jutottunk, taníts bennünket hinni, hittel hozzád fordulni segítségért. És taníts meg arra is, hogy aggodalmaskodásunk helyett hadd tudjunk bízni a te ígéretedben, kimondott szavadban, hogy te számon tartod tiédet. Légy ebben segítségül egyen-egyenként mindannyiunknak. Amen.